Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A Zohárból, a Ragyogás könyvéből tanulunk ma. Írta Rabbi Shemvei a Chaye, híres talmudista, és ez pedig a Kabbalának az alapműve. Ott tartunk az első kötetben, Mem Hei Amud Bet, 45 per B oldala, és még mindig a teremtés történetével foglalkozunk. Utóbbi jó pár héttel mindenféle dolgokról beszéltünk a Gan Edenről, beszéltünk az imának a különböző szintjei, szóval mindenféléről. Most pedig megyünk vissza egy kicsit a szöveghez, és nem olyan komplikált dolgokat fogunk tanulni, egy picit egyszerűbb, mint amit átvettünk az utóbbi hetekben. Itt pedig ugye a teremtés története, ez Mózes első könyvében van található, és itt az első fejezet negyedik vers, itt az első napi teremtésről van szó. A jár, azt mondja az Zohar, a jár Elokim et ha-or, vagy avdél. És látta Isten a fényt, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. Még egyszer. A szövegben hébről úgy szól, vagy jár Elokim kitov, és látta Isten, hogy jó. Ez a szó szerinti fordítás. És elválasztotta. A kérdés, mit láttad, hogy jó, és miért kellett emiatt elválasztani. Most nézzük meg a magyar fordítást a Herz Bibliában, és látta Isten, hogy a világosság jó, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. Most mit jelent ez? Nézzünk meg a Zohárban, a Zohár egy kicsit egy mélyebb értelmet fog adni a szövegnek. Azt mondta Rabbi Yitzchak, és látta Isten, mit látott? Erre azt mondja a Zohár, látta, hogy a vétkes emberek, ahogy vétkeznek, és emiatt úgy döntett, hogy nem érdemlik meg a vétkes emberek ezt a nagy világosságot. Kiegészítve ezt a mondást, mondja Rabbi Amar, csak egy picit másképpen, mert a Rabbi Yitzchaknak a magyarázata, mit látott Isten, az Isten látta a vétkes embereket. Rabbi Amar azt mondja, hogy nem azt látta, hanem látta, milyen különleges ez az első napi fény, mondja Rabbi Amar, mert azt látta, hogy olyan fény, ami megy a világ egyik végétől a másik végéig, és ezt elválasztotta, elrejtette. Mit az elválasztás, ez mit jelent itt? A Zohar szerint az elválasztás azt jelenti, hogy elrejtette. azért, hogy a vétkes emberek ne tudjanak élvezni ezt a nagy fényt. Valójában hasonlót mond a Talmud is. A Talmud azt mondja Rabbi Elazar nevében, hogy az első napi fénnel az ember képes látni a világ egyik végétől a másik végéig. Mondja Talmud tovább, de amikor az öreg látta az özővíznek a nemzedéke, és a Bábel tornának a nemzedéke, és láttad, mennyire romlottak ezek az emberek, akkor elrejtette, ahogy írva van, mondja a Talmud Jobb 38:15, vagy Jimnam Mirisaim Orám, az örök valók visszatartatta a vétkesektől az ő fényét. Most elrejtette, az nem jelenti az, hogy elpusztította, és már nem található. Elrejtette azt jelenti, eltette, hogy a gonoszok ne tudjanak hozzáférni. Szóval kinek a számára tette félre? Erre azt mondja a Zohar, ő félretette a cádikok számára a jövőben. Van egy olyan mondás is, azt hiszem ez a Talmudból származik, hogy hova rétette el a Tórában. És erre több csodarabbi és hászid mester azt mondta, ha van az a fény, amiben lehet látni a világ egyik végétől a másik végét, és az el van rétve a Tórában, a cádikok számára. Ez azt jelenti, hogy a cádikok, ha néznek a Tórában, képesek látni a világ egyik végétől a másik végéig. És vannak olyan történetek, a régi időn arra gondolok, mielőtt volt telefon, akkor nagyon-nagyon nehéz volt a kapcsolattartás. Ha az ember elment otthonról, és ment 10 kilométerrel arrébb a következő faluban, akkor már nem tudtak, hogy hol van, és nem tudtak őt találni. Sajnos sok olyan eset volt, hogy zsidó férjek leléptek, elmentek otthonról, és nem jöttek vissza. Sok esetben mentek dolgozni, nem voltak képesek ellátni a családjuk, ugye Kelet-Európában volt nagy szegénység, elmentek, mert akartak pénzt keresni, de közben megszakadt a kapcsolat otthonról. Most ez maga egy nagy probléma, de még nagyobb probléma az, hogy a nő az aguna. Aguna azt jelenti egy élő özvegy. Azt jelenti, él még a férje, de özvegy, nincs férje. Él a férje azt jelenti, ameddig nem lehet bebizonyítani, hogy meghalt, vagy addig, amíg nem válik el, akkor a férjnél van. A zsidó jogban, a halakában nincs olyan, hogy nem élnek együtt a férj és a feleség egy vagy két évet, akkor ez már azt jelenti, hogy vége van a házasságnak. Még akár 20-30 évet, ha nem élnek együtt, két ember összeházasodott, addig, ameddig nem bontják fel válásod, vagy addig, ameddig nem hal meg az egyik, addig tart a házasság. Most, ha elment otthonról, és nem lehet róla tudni semmit, akkor ő özvegy, nincs férje, de nem tud újra házasodni. Sok olyan történet van, hogy jönne az aguna a csodarabbihoz, és a csodarabbi belenéz a Tórában, és azt mondja neki, menj el ebben és ebben a városban, menj el ide, menj el oda, és tényleg ott találta meg a férjét. Mit jelent ez, amikor a csodarabbi belenéz a Tórában? Mert a Tórában a jámbor ember számára ott van az a fény, amivel lehet látni a világ egyik végétől a másik végéig, és ezért a cádik ki tudja keresni. Van egy nagyon-nagyon különleges történet, nem is emlékszem az összes részletre, de a történetnek a lényege az, hogy azt hiszem, hogy egy ilyen nagy, híres, földes úr, talán nem is volt zsidó, eljön a csodarabihoz, és hogy mondom, nem emlékszem összes részlet, de egy része a történet az, hogy a rabbi úr tesz előtte egy tükröt, és azt mondja, nézd meg, mit látsz. És egyszer csak látja, több száz kilométer volt az a saját otthonától, és azt mondja, ó, látom, hogy jövök haza. Akkor nézd körül, mondja neki a rabbi. És akkor bemegy a házban, stb. A végén ott látja, hogy a feles, ott van valaki, egy idegen ember, aki megerőszakolni akarja a feleségét. És kezd kiabálni, ordítani, jaj, azt mondja neki a rabbi, mi a kiabálás? Tedj el valamit! És erre kivette a pisztolyát, és lőtt a tükrön keresztül. És természetesen a tükörnek vége lett, és kész a jelenet. És a rabbi úr megáldotta, és minden, mikor hazajön, meséli neki a felesége, képzeld el, hogy valaki bejött, és egyszer csak az illető kapott egy lövést, és meghalt. Ez egy ilyen nagyon, nagyon misztikus történet, de ennek az egésznek ez az alapja, amit most itt tanulunk, hogy van az a fény, ami a távolság ma nem jelent. És akkor lehet itt lenni és látni, mi az, ami folyik ott, és ez a csodarabbi ezzel a próbált segíteni a földes úrnak. Mondja a Zohar tovább. Akkor mind a két magyarázat szerint, Rabbi Abba szerint, és Rabbi Yitzhak szerint, vagy azt látta a vétkeseknek a rossz cselekedetei, vagy azt látta, hogy milyen különleges a fény. Lényegében mind a két dolgot lát. Láttad, nagyon különleges a fény, láttad, lesznek vétkesek és borzalmas csúnya viselkedéssel, és ezért félretette a nagy fényt. Rabbi Simon egy másképpen mondja. Rabbi Simon azt mondja, ami írva van, vagy jár Elokim et haor kitov, hogy az örök vala látta a fényt, a világosságot, hogy ez jó, ez azt jelenti, azt látta, hogy ez jó, látta, hogy az isteni fény, amivel teremtette Isten a világot, az jó. Szinte a világnak az indulása az jó, csupa jóság és szeretetből áll. Ebbe nincs semmiféle. Ez egy olyan fény, ez egy olyan szeretet, abban jóság, abban semmiféle szigor nincs. Mi a bizonyítéka erre, hogy az van írva, hogy látta Isten a világosságot, hogy jó. Jó azt jelenti, hogy csupa jó, nincs benne szigor. Azt mondja, mert itt az van írva, hogy jó, mert jó, kitov, és ott a Bilámnak a történetében, a 4 Mózes 24:1, ott azt olvasunk, vagy jár Bilám, és Bilám látta ki, tov be éne a semle van refet Iszrael, hogy tov, hogy jó az Isten szemében áldja meg a zsidókat, és az Isten nem ad neki lehetőséget az átkozásra. Akkor azt látjuk, hogy jó, ez azt jelenti, kizárja a rosszat, kizárja az átkozást, hasonlóképpen itt, amikor az Isten látja a világosságot, hogy jó, ez azt jelenti, hogy jó, azt jelenti, hogy nagyon jó, csupa, szeretet, cheszed és jó. Mondja Zohar tovább, ezzel folytatódik a mondat, vagy Yavdel Elokim, Bein Haor, Ubein Hoshech. és az örökkévaló elválasztotta a világosságot a sötétségtől, ami azt jelenti a világosságot, ami szimbolizálja a jót, azt elválasztotta a sötétségtől. Ami azt jelenti, hogy a jó, az tiszta jó volt. Nem volt benne semmiféle szigor. Ez azt jelenti, hogy vég nélküli jó. Most mondja a Zohar, annak ellenére, hogy a mondat végében azt olvasunk, és lett este, és lett reggel első nap, azt jelenti, hogy a sötétség és a világosságot együtt tesznek ki egy napot, ami azt jelenti, hogy mégis van együttműködés, és azt mondja, együttműködés nem jelenti az, hogy a sötétség hat a világosságra, hanem nem van a sötétség, elmúlik a sötétség, és akkor jön a világosság. Sőt, az egyik kommentár azt mondja, hogy a sötétség eltűnik, vagy azt is lehet mondani, beleolvad a világosságba, mert a világosság a jó olyan erős, hogy teljesen eltűnik, eltünteti a sötétséget, ami a szigor. Ugye azt már tanultunk, hogy a világosság és a sötétség szimbolizálja a jót és a rosszat. Sötétség azt jelenti, hogy nincs fény. Nincs fény szimbolizálja az, hogy az Isten nem ad, visszatartja, az a sötétség. A Zoharban mindig, a Kábalat mindig azt mondja, az éjszaka az tényleg a sötétség, a din, a szigor. A nap, a világosság, az szimbolizálja a szeretet. Ezért van az, hogy a reggeli ima az a leghosszabb, nem az esti ima. Miért a reggeli ima? Mert reggel van, sok a fény, azt jelenti, sok a szeretet, akkor lehet fordulni Istenhez és kérni tőle. A Kabbala még egy érdekes dolgot mond. A Kabbala azt mondja, hogy mindenképpen éjfélig, azt mondja a Kabbala, nem olvasunk zsoltárokat. Miért nem olvasunk zsoltárokat éjfélig? Mert éjfélig az nagyon erős a szigor. Ha nagyon erős a szigor, akkor ilyenkor nem érdemes, vagy nem érdemes fordulni Istent is kérni, mert most szigor van. Éjféltől már kezd enyhülni. Ezért van az a szokás, amiről beszéltünk, hogy van egy úgynevezett tikkun hacot, éjféli ima. Mi az az éjféli ima? Régen nagyon sok egyszerű zsidó, és nem csak a cádik és a híres rabbi szokta elmondani az éjféli ima. Az éjféli ima az, amikor az ember, ha már aludt, akkor felkel, leül az ajtóban a mezuza mellett, a földön szimbolizálja a gyászat, és gyászolja a szentélynek a lerombolását, és kéri az Istentől, hogy épüljön fel már újra a szentély. És ez éjfél előtt ezt nem csinálunk, mert akkor túl erős a szigor, éjféltől úgy is lehet mondani, hogy éjfélig mondjuk, hogy sötét, még sötétebb, és még sötétebb, és aztán kezd enyhülni, és akkor a végén lesz a reggel a világosság. Éjfélkor az egy nagyon, ez egy különleges idő, egy alkalmas idő imádkozni, de még mindig az igazi az, amikor világosság lesz, és akkor már elmondok a reggel imát. Egyébként, ha említettem a tikkun hacotot, az éjféli ima, akkor Magyarországon az ortodox, a jösívák az csak ortodox, a jösívákban, akkor az volt a szokás ezekben a napokban, a nine-tekben, a kilenc gyásznapban, hogy az éjféli imát elmondtak délben. De ahelyett, ahogy mindig szoktak, hogy minden ember otthon éjfélkor nem közösségben mondják el ezt a tikon hatszatot, az éjféli imát. Most a kilenc gyásznak, amik a gyásznak, a szentének a lerombolását, akkor a rabbi úr, a Jösivának a tanárja, az összes fiúkkal együtt szoktak leülni a földre délben, nem éjfélkor, délben, és elmondani a tikon hatszatot, és imádkozni a szentélynek a felépítésére, mert ez a kilenc gyásznapnak a lényege. Talán már említettem egyszer, hogy nekem volt egy tanárom a pápai jesívban, tegnap is említettem más összefüggésben, Weber Benjamin Jaiszéf, Soltvatkerti zsidó, hogy amikor nála tanultam, az talán ez igaz, az 82-ben, vagy nem, 81-ben inkább, vagy 80-ban, akkor az se igaz, 79-ben, elnézést, 79-ben, akkor ott a pápai jösiában nem volt ez a szokás, hogy mindenki együtt mondja el a tanárral együtt a tikon hatszatot délben, de mindig dél előtt 5 perccel szokta kimondani a szünetet, és ilyenkor mindenki ki szokott menni a szobából, és ő egyedül szokott leülni ott a földön a mezuzá mellett, és elmondani és gyászolni a szentét, ez körülbelül negyed óráig tartott, és aztán visszajöttünk. Egyszer-egyszer egy fiú véletlenül bement a terembe, láttad, hogy a tanár úr a földön ül, és síratja a szentének a lerombolást. Ez most a 9 gyásznapban, és Magyarországon az a tanár a összes fiúval együtt szokta elmondani. Mindenképpen mondja a Zohar, a Rabbi Simon szerint ez egy nagyon-nagyon különleges fény, a fény szimbolizálja az áldás, ez egy tiszta fény, ez azt jelenti, ebben nincs semmiféle szigor, és ez szimbolizálja a napot, ez még hat az estére is, a szigora is, hogy enyhíti a szigort. Érdekes, hogy az egész gondolatra, hogy az örökkévaló eltette azt a különleges fényt a cadikok számára, a Zohar talál erre utalást a Zsoltára könyvében 31/20. Hát az van írva, Ma rav tuvcha, ashe tzafanta lirejecha. Mi szó szerinti fordítás, milyen nagy a jóságot, amit elrejtettél azoknak, akik az Isten félőiknek. Erre azt mondja az Zohar, milyen ez a nagy jóság, ez pedig az a fény, amit az örökkévaló teremtette a világot, és az még az első napon volt, és azt az örökkévaló eltette lirejecha azoknak, akik Isten féltik, mert nekik ez el van téve. Mondja a Zohar tovább, és így visszatérünk ahhoz, amit előbb is említettem, az van írva, vahi erre, vahi boker jomechad, és volt este, és volt reggel egy nap, mondja az Zohar, itt egy nagyon különleges titakról van szó. Azt mondja, vahi erre, volt este, az a sötétség. Az a sötétség oldaláról, az a szigor. Aztán vahi boker, és volt reggel, az pedig a fény, az pedig a kegyelem és a jóság. És együtt adnak ki egy napot. Azt jelenti, hogy igaz, hogy van szigor is, és van világosság, de az együtt megy. És most jön egy két érdekes kérdés, amit a Zohar mond. Érdekes, hogy már annyiszor olvastam a teremtés történetet, és ez a két kérdés nem merült fel. Első kérdés. Mondja Rabbi Júda, ha olvasunk a teremtés történetben, akkor minden egyes nap ugyanúgy fejeződik be. És lett este, és lett reggel, vagyis volt este, és volt reggel első nap, és lett este, és lett reggel második nap, és lett este, és lett reggel harmadik nap, stb. Stb. És nagyon jól tudunk, hogy a Tóra próbál mindig tömören elmondani a dolgokat. Az, hogy volt este, és volt reggel egy nap, egyébként a fordítás azt mondja első nap, de helyes fordítás az egy nap. Erről már beszéltünk valamelyik más órában. No, most az a Tóra elmondja nekünk, hogy hogy áll össze egy nap, hogy az este és reggelből áll, az értető, hogy az első napon ezt el kell mondani. A többi napon elég lett volna mondani, és lett a második nap, és lett a harmadik nap, és lett a negyedik nap. Mi már tudunk, hogy egy nap miből áll, estéből és reggelből. Ezt a kérdést teszi fel a Rabbi Júda. És úgy válaszol, hogy a Tóra akar nekünk tanítani, hogy annak ellenére az örökkévaló mindenképpen nagyon is nagyon akarta, hogy vezetni a világot szeretettel és fényel, nappal, de ez nem lehet. Muszáj, hogy legyen egy kis szigor, mert ha nincs egy kis szigor, akkor az emberek nem félnek Istentől, és nem igyekeznek Isten akaratát teljesíteni. Mindig kell, hogy legyen egy lökés az embernek, hogy tudjon, hogy igyekezni kell. Mindig könnyebb enni nem kóset, mindig könnyebb szombaton dolgozni, kapcsolni villanyt, stb. Főzni, stb. Mindig kellett legyen egy lökés. Erre azt mondja, minden napra azt mondja, és lett este, és lett reggel, második, harmadik, negyedik, ötödik napban mindig ott van a szigor. Erre Rabbi Yossi hasonló kérdés, egy kicsit másik oldalról, miért kell mindig hangsúlyozni a napszót. És volt a második, és volt a harmadik, és volt a negyedik, mert azt mondja, azt akarja mondani, hogy a nap, az a nagy fény, az a nagy tiszta fény, amiben nincs szigor, az minden nap jelenik meg. Minden nap, ez nem csak az első napon, a második nap, a harmadik nap, minden nap ott van a nagy isteni szeretet. Erre azt mondja Rabbi Elazar, maga az, erre nem is kell írni azt a szót, a nap. Maga az van írva reggel, a reggel az mindenképpen azt jelenti, hogy erős fény, és az erős fény az csak az a fény, ami volt az első, az első napon. Ugye az nagyon-nagyon nem jó, ha van szeretet, de nincs szigor, nincs félelem. Mert ha van szeretet félelem nélkül, például párkapcsolatban van ez írva, hogy miért van az, hogy a nagy-nagy szerelem után összeházasodnak, és fél év, egy év, egy-két-három év után van válasz. A kérdés, hogy lehet ilyen nagy szerelem, és teljesen elmúlik ilyen gyorsan. A válasz erre az, hogy kell, hogy legyen a szerelem mellett kell, hogy legyen félelem. És azt maga az, hogy az embernek állandóan tudnia kell, hogy ha nem fog igyekezni, el fogja veszíteni. Vannak olyanok, akik olyan szépen tudnak udvarolni. De abban a percben, amikor van az eljegyzés, hogy pláne azután, már van a házasság, akkor már nem igyekeznek. Erre azt mondjuk, hogy mindig kell, hogy legyen a szeretet mellett a szigor is. Ez hasonlóképpen az Isten szolgálatában is. A szeretetből az ember tenne a tevőleges parancsolatokat. A szeretetből az ember igyekezne tenni valamit. Felvenni a tfilint, kidust mondani, szombati gyertyagyújtás, stb. De kellett legyen félelem is, ami visszatartan az embert, nem tenni az, ami nem helyes. Azad van energia, és szeretet tenni helyes dolgokat, tevőleges parancsolatokat, az nem elég ahhoz, az nem ad az embernek erőt annyira, hogy képes legyen visszatartani magát, és nem tenni az, ami nem helyes. Ahhoz kell félelem. A félelem az egy visszahúzó erő, akkor az a tiltó parancsolatokat segíti teljesíteni, a szeretet pedig egy adás, és az pedig energiát, lökést ad az embernek a jó cselekedetre. És ezért kell, hogy legyen vagy hi erev, vagy hi boker. Volt este, és volt reggel. Kellett legyen szigor, és kellett legyen szeretet. Kellett legyen fény, és kellett legyen a gvúra, ami visszatartja a fényt. Másik téma. Azt mondja Rabbi Yitzchak. Ugye ez egy nagyon ismert dolgot, mindenki, aki olvassa Mózes első könyvét, a teremtés történetet, látja, hogy minden nap az elsőtől a hatodikig úgy fejeződik be, amikor ezt teremtette ezen a napon, a jár Elokim kitob, és örökkévaló, és látta Isten, hogy jó. Ezt is ezt teremtett, és látta Isten, hogy jó. Ez minden nap van írva, kivéve a második napban. Második napon nincs írva, hogy látta Isten, hogy jó, és a harmadik napon kétszer van írva, hogy látta Isten, hogy jó. Miért van ez így? Itt van egy ismert midrás a témában, de itt egy kicsit jobban van kifejtve. Azt mondja Rabbi Yitzchak. Azért nincs a második napon írva, hogy látta Isten, hogy jó, mert három különböző ok miatt hiányzik az, hogy látta Isten, hogy jó. Egy, mert a második napon teremtette Isten a gehennemat, amivel bünteti az örökkévaló vétkes embereket. És erre hát a büntetés szükség van rá, de erre nem lehet mondani, hogy jó. Másik dolog, ami történt ezen a napon, az elválasztás, a széthúzás. Az örökkévaló elválasztotta a felső vizek az alsó vizektől. A széthúzás, az elválasztás, elválasztás az nem egy jó dolog. A harmadik pedig azért, mert ezen a napon nem fejeződött be amit az örökkévaló teremtett. Mit tett az örökkévaló a második napon? Elválasztotta a felső vizek az alsó vizektől. A következő napon pedig azt mondta, hogy jó, rendben van, akkor most szárazföld is legyen, és a szárazföldön pedig van a növény. Azt hiszem, a második napon csak kezdődött ez a projekt, de még nem lett vége. A harmadik napon befejeződött a földnak a teremtése. És ezért ezen a napon, a második napon nincs írva, hogy jó. Ezért van írva a harmadik napon kétszer, hogy jó. Felmerül a kérdés, miért? Ami tegnap nem volt jó, az már ma jó lett? A válasz, hogy igen. Tegnap nem volt jó, de most már jó. Miért? Az utolsó dolog az a legegyszerűbb. Ha azért nincs írva, látta Isten, jó, mert nem fejeződött be a munka, akkor a harmadik napon, amikor a tegnapi munka be lett fejezve, akkor már lehet mondani, látta Isten, hogy jó. Ez a legegyszerűbb. De ez nem elég. De mi van a másik két dologon? Az, hogy a gehennem, a pokol lett teremtve a második napon, akkor mi a harmadik napon a büntetés az már jó, vagy a harmadik napon a széthúzás az már jó. Erre azt mondja a Zohár, hogy a harmadik napon helyreállt a helyzet. Miért, mit jelent helyreállt a helyzet? Az, ami az a széthúzásnak vége lett, miért? Mert megteremtette az Isten a szárazföldet és a növényt, és jön az eső fentről. Az eső az már összekapcsolja, az elválasztott vizeket összekapcsol. Erről majd részletesebben későbbi héten fogunk tanulni. Ami azt jelenti, hogy maga a szétválasztás az nem jó, de amikor helyreáll a szétválasztás, feláll egy rendszer, a két fél, kapcsolatba lép egymással, az rendben van. És mi van a büntetéssel? Erre azt mondja a Zohar, a büntetéssel is rendbe jött. Miért? Mert ezen a napon lett a kegyelem. Ugye van 10 szféra, az Istennek 10 tulajdonsága, 10 megjelenési forma. Az első az a cheszed, a jóság, szeretet és jóság. A második a gvura, az a szigor. A harmadik a kegyelem. Most, a jóság ez azt jelenti, én egy jó ember vagyok, mindenkinek adom, mindenki kap tőlem, nem teszek különbséget ember és ember között, nem nézek. Aztán van a gvura, a din, a szigor. A szigor azt mondja, kinek jár, kinek nem jár. Lehet, hogy járt neki, de most már vétkezett, akkor már nem jár neki. A kegyelem azt jelenti, lehet, hogy nem jár neki, de sajnálom. Azt jelenti, a kegyelem és a jóság az nem ugyanaz. Mert a jóság az én jó vagyok, és nem veszem figyelembe, milyen az, akinek én akivel én teszem jót. A kegyelem azt mondja, figyelembe veszem, és tudom a pontos helyzetet. Azt is tudom, hogy nem érdemli meg, de mégis sajnálom. Az egy magasabb szint, mint a cheszed. És ez a cheszed után lehet a gvura, a szigor, aztán az helyreáll a kegyelem. Azt én lehet, hogy jár neki büntetést, de itt van a kegyelem, enyhítem a büntetést, és valamikor teljesen el is törlem a büntetést. És ezért a második napon 3 oka van, ami miatt hiányzik a jó, látta Isten a jó. Mind a 3 dolog helyreállt a harmadik napon, és rendben van. Van ez a gondolat, mert sokszor mondtam el a haszidizmus gondolata, azt mondja, az első nap, második nap, és harmadik. Amikor mi jellemző az egyesre, hogy ott nem, nincs széthúzás, mert nem lehet széthúzás, mert csak egy van. Az egy nagyon jó állapot, de abban a percben, ha az egy mellett lesz még egy, akkor már 2 a széthúzás. Ez az egyes szám, az sem elhad, az Isten az egy, rajta kívül nincs senki. Nincs senki és nincs semmi. A más, a kettes szám szimbolizálja a széthúzás. 2. Egy ide, egy oda. És abban a percben, ha nem értenek egyet egymással, akkor nincs semmi, ami össze tudja hozni őket. A 3-as szám szimbolizálja az, amikor van egy itt, erre jön a 2 között az Áronnak a főpap, aki kibékíti az embereket. Közelebb hozza. És ez a 3-as az erősebb, mint az 1. Az 1-es szimbolizálja az, amikor nem is lehet széthúzás, mert nincs kivel. De ha lenne, akkor lesz. A 3-as azt mondja, hiába már vannak 2, én a 3. képes vagyok összehozni őket. Lényegében minden emberben kellett legyen ez a tiferet, a szépség, a kegyelem, hogy még akar is, ha van egy széthúzás, képes legyen felülkerekedni és összehozni, hogy találkozzanak újra. Ez az oka, ami miatt az második napon nincs, lát is egy harmadik napon többször. a hét melyik nap az a szerencsés nap. Ma például esküvőket az emberek próbálnak szervezni ezt vasárnapra. Ugye vasárnap ez a szabad nap. De ha igazán keresünk egy szerencsés napot, akkor az keddi nap. Vannak, akik a csütörtök napot jelölnek ki direkt házasságra, mert az bevezet a szombatba, ami egy szent nap. A mi házasságunk az csütörtökön este volt. Nagyon szerencsés nap, nagyon szerencsés házasság. Ez a három ok, ami miatt nincs írva, látta Isten, hogy jó. Nézzünk tovább. És itt van, ha jól értettem, akkor nézzünk meg a teremtés történetek, az első fejezetben végig fel van sorolva, első nap, második nap, harmadik nap, stb. A második fejezet elején az első három vers arról szól, az örökké való pient, a pient is, hetedik nap a pient, megszentelte ezt a napot. Utána az van írva, visszatér az embernek a teremtése. Ez úgy kezdi, ez az ég és a föld teremtésének története, azon a nap, amikor az örökvaló Isten a földet és az eget alkotta. És nincs ember, és megalkott az örökvaló Isten az embert. Egy kicsit úgy tűnik a szövegből, mintha az egész teremtés a hatodik napon történt. Még egyszer mondom, élőtől dadas a májn várt, behibaram, bejom a szót a semelőki, mert ez a májn. Ezen a napon fölteremtés története, azon a napon, amíg az örökvaló Isten a földet és eget alkotta, azon a napon, és nem volt ember, aki megművelje a földet, és az örökvaló megalkotta az embert. Tényleg így van, hogy a teremtés az csak a hatodik napon történt. Erre a Zohar először azt kell mondani, hogy az első hat nap, szinte a hatodik nap elejével együtt, akkor ez csak egy potenciális teremtés, és az ember teremtésével együtt megteremtette az egész világot. De a Zohar ezt nem fogadja el, azt mondja, nem. Az örökkévaló megteremtette minden nap, ami kellett. Növény, stb. De az nem volt tökéletes. Megvolt valahogy, nem volt tökéletes. Tökéletes akkor lett, amikor az ember teremtette, akkor indult el a világ igazán. És ezért, mintha maga az egész teremtés azon a napon történt, ami tanít nekünk, hogy milyen fontos az ember, mert az ember miatt lett az egész világ teremtve, sőt, nem csak hogy az ember volt a célja a világ teremtése, hanem addig még nem lett ember, addig még a világ nem működött tökéletesen. És miért olyan fontos az ember? Azért olyan fontos az ember szolgálja Isten. Honnan tudja az ember, hogyan kell szolgálni Isten? Benne van a Tórában, és az ember követi az, ami a Tórában van írva. Ha nem zsidóról van szó, az úgynevezett Bnei Noach, Noé-nak a leszármazottja, akkor van hét előírás, hét micva a Tórában, amit neki kell követni. Ha zsidóról van szó, akkor van a Tárják micvot, a 613 micva, amit teljesíteni kell. Aztán a negyedik napon, negyedik napi teremtés, az van írva, a Jomer Elokim Jehime Orot Bere Kiásamáj. És mondta Isten, legyenek világító testek az égboltozatban. A nap is a hold, világosság és sötétség és minden. De mondja a Zohar, mi az érdekes, tehát az a szó, hogy meorot, világító testek, hiányzik belőle a vav. A vav betű hiányzik. Nagyon hiányosan nagyon hiányosan van írva. Erre azt mondja a Zohar, mert ezen a napon meorot, ez egy áttak. Egy áttak is lett teremtve ezen a napon. Az áttak az a kígyó az az, aki rávezette Évát, aztán Ádámot, a vétkezen, ezért ezen a napon meg lett teremtve nem csak a világító testek meorot, hanem meárat, még áttak is meg lett teremtve, az pedig a kígyó, mint a sátánnak a megtestesítője. Miért pont hiányzik a váv? Mert a váv az az Isten nevenek a harmadik betűje, Jud, Hey, Vav, Hey. A Vav szimbolizálja az, hogy az örökkévalónak a fénye jön le a világban. Vav, ugye hogy néz ki egy Vav? Mi a Vavnak a formája? Megy le, mert az örökkévaló fénye jön le a felső világokból a világba, de amikor van egy kígyó, van egy sátán, vagy egy rossz ösztön, aki rávezeti az embert a vétkezésre, akkor ott hiányzik a váv, hiányzik az Isten fénye, hiányzik a világosság, mert ez a kígyó, a sátán, a rossz ösztön a sötétségnek dolgozik, és sötétséget okoz a világban. Aztán azt olvasunk az ötödik napi teremtésnél, a Yomer Elokim Yisrecua Maim V'of Yeofef Al Ha'arez Apnei Rekia Shemaim. És mondta Isten, nüzsögjenek a vizek élőlények sokaságától, és röpkedjenek a madarak a föld fölött az ég boltozottan. Még egyszer, V'of Yeofef Al Ha'arez, szó szerint, és a madár röpködjen a föld fölött. Alpneire kias a májm, az ég boltozata. Erre azt mondja a Zohar. V'of Yeofef, és a madár Yeofef fog repülni. Azt mondja, nem az a hely, hogy fog repülni, hanem röpkedjenek, repüljen. Azt mondja az, hogy jauf mi baj lehet. Of jauf is, a madár repüljen. Talán még ez a többes szám is. Of az egy egyes szám, a madár. Jófév az olyan, mint a többes számban lenne több röpkedés. Erre azt mondja Rabbi Simon, ebben a mondatban a következő titak van elmondva. The off, az, hogy szó van a madárról, mire utal ez a madár? Mikhail angyalra. Mikhail angyal az szimbolizálja, az a cheszednak az angyala, a jóságot hoz magában. És Mikhailról az van írva, hol van ez írva, Jesája 6:6, Vaja'af Elai Echad min Asrafim, azt mondja Jesája, hozzám repült a szarápoknak az egyike. És ott pedig Mikhailról van szó. És mi a dolog lényege? Mikhail az a jóság, a jóságot hoz magával, és az egy repülés. Mert sok jóság jön a világban, és gyorsan jön, erővel jön. Yeofef röpködjenek, az Gabriel angyal. Gabriel angyal szimbolizálja hoz magával a szigort. Ez kapcsán írva van Dániel 9:21-ben, ha is Gabriel asher bachazon batchila mu'af bi'af. És a Gabriel angyalt, akit láttam látomáson előbb, repülni repül. mit jelent a repülni repül, két repülésbe jön. Ő nem jön olyan nagy erővel, mert a jóság abból az Isten szeretne adni sokat, és erőset. Ezért egy nagy erővel is képes egyszerre megérkezni a világba. Ez a Mikhael angyal. Gabriel angyal, ő szigort hoz magával, és ahogy mondtam, előbb kell, hogy legyen éjjel, este és reggel, de az örökkévaló enyhítette a Gabrielt, ő csak két lépésbe tud jönni, ami azt jelenti, nem olyan nagy erővel. Akkor Veof és a madár az a Mikhael angyal, a jóság, Jeoféf, röpködjenek, az a Gabriel angyal, az a szigor, Al-Ha'aretz, a föld, mi van írva a fordításban? A föld fölött. A földön. Erre azt mondja, a földön, itt pedig Éliáó profétára tesz utalás az írás, aki mindig itt van a földön, mindenféle küldetéseket teljesít. Csak itt még az ötödik napon van, nem a hatodik nap. A hatodik nap akkor lett az ember teremtve. Itt, amikor beszélünk Éliáó profétáról, azt mondja, akkor ő nem úgy jön, nem úgy utalunk rá, mint az, aki apától és anyától származik. Mert Éliáónak van két megjelenési forma, amikor jön a világban, amikor jön a világra. Először jön a világ, megjelenik a világon, mint ember. Ez például az Zoár szerint, amikor jön tanulni a jámbor emberekkel, tanítja őket Tórára, akkor ő megjelenik, mint ember. De amikor mindenféle küldetéseket teljesít, például minden egyes körülmetélésen ott van, akkor ő nem jön úgy, mint aki férfitől és nőtől származik. És ezért nem is lehet őt látni. A hagyomány szerint Éliáó proféta mindig megjelenik minden egyes körülmetelésen, és soha nem látjuk őt. Miért? Mert ő nem jön, mint ember, ő nem veszi fel az emberi ruhát, hanem mint egy angyal jön, és ezért nem lehet őt látni. És itt a folytatása mondja az a Alpneire kiásamáim, az ég boltozottan, ez már a halál angyalra utal, ezt már folytatni fogunk a jövő héten. Szóval egy kicsit eltér a mostani óra, az előző az egy téma volt, és mélyen vettünk át a különböző szinteket, a Ganédenek, stb. Most egy ilyen rövid tanítások a teremtés történetében. Köszönöm a figyelmet, holnap este folytatjuk Isten segítségével a haszi történeteket, szerdán majd a kérdez a rabbidal, csütörtökön pedig a heti szakaszal. Nézem, nincs-e itt a kérdések, nem, a kommentekben nem voltak kérdések. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok, akkor folytatjuk majd Isten segítségével holnap.